kedves gyerekek, nehéz munkát lehet, hogy akarom fogálom.
Egyszer volt ilyen, hogy gyerektörténetet mondtam, de megpróbálok újra. Szóval talán kezdeném úgy, hogy amikor én ekkora gyerek voltam, mint ti, akkor én az állatok között éltem. Sok állatunk volt a ház közül, és szerettem az állatokat. Aztán, amikor egy kicsit nagyobb lettem, akkor nem volt még napközi az iskolába, meg hát a nyári szünetben sokszor édesanyámnak a testvéréhez odaadtak az Alföldre. Ők egy tanyán laktak, biztos tudjátok, hogy mi az a tanya. Egy különálló kis gazdaság, ott még több állat volt. Nagyobb állatok, ló, tehén, kisboci, birkák. Nagyon élveztem ezt az életet, és most is szeretem az állatokat. Biztos ti is szeretitek az állatokat. És feltettem magamnak már többször a kérdést gyerekkorom óta is, hogy miért csicseregnek a madarak? Vagy miért olyan szépek a lepkék?
Mert boldogok, nem? Mert boldogok. Mert Isten olyan körülményeket ad nekik, ami mitől boldogok. És az emberek néha elveszik, ahol élnek és építenek oda, de Isten akkor is védi őket.
De jó, hogy neked a lelkedben ez van, hogy az Isten így rendelte ezt el, hogy az állat is tudnak ilyenek lenni, ugye?
De mert nem hallottuk itt hátul. A horokát mondja, hogy mit mondott, mert nem hallottuk.
Ja, azt mondja ő, hogy, ez azért van, mert az Isten így teremtette az állatokat, és örülnek, hogy ilyenek lehetnek, és örülünkbe énekelnek a madarak is. És a többi, és a többi. Én amikor reggelizem, általában 7 óra és 7 óra 10 perc között jön egy fehér-feketébe öltözött madár, mint egy úriember. Biztos találkoztatok már ti is vele. Piros sapkája van. És ilyen hosszú csőre. Mi lehet ez?
Harkály.
Így van. Harkály. Jön, rászáll a villanyoszlopra, körbeugrálja a villanyoszlopot, egyszer-kétszer megkopogtatja, és megy tovább. Tudjátok, hogy miről lehet megismerni a harkályt, mikor repül? Nagyon jellegzetesen repül, majd figyeljétek meg, hogy elrepül felfele, és akkor úgy így repül. Ilyen hullámzóan. Erről lehet messziről megismerni, hogy na, az egy harkály. Meg hát ugye az öltözetről, mert hát szép fekete fehérben, mint egy úriember úgy van felöltözve. De minden madárnak, minden állatnak megvan a maga jelentősége, és ez pontosan azért van, hogy a Jóisten így teremtette őket, csak egy kicsivel teremtette kisebben, mint az embereket. És én azt szeretném tőletek most kérni, hogy próbáljátok meg így nézni az állatokat ezután. Hogy az Isten kezenyoma, és az Isten akarata benne van az állatok életében.
Ők egyenrangúak velünk.
Egyenlőek vagyunk? Hát talán jelenleg egyszerűen, de majdnem. Igen. Őket is annyi értelemmel áldotta meg az Isten, amennyi nekik szükséges, és minket is. Most a szombatiskolában arról beszélgettünk, hogy milyen probléma az, hogy nem értjük az Isten igazán. Nekünk nem kell annyi ész, mint az Istennek. És ezt a Jóisten nagyon jól tudja. És azért adott nekünk annyi értelmet, amennyi nekünk kell. Aztán neki meg annyi van, amennyi neki kell. És az állatoknak meg annyi van, amennyi nekik kell, és így működik a világunk. Így működik az örök körforgás, ami az oroszlán királyban van. Ugye? Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Én mindent megtettem érte, hogy megértsétek, aztán remélem, hogy megértettétek, hogy mit szerettem volna. Köszönöm szépen. Az előbb a gyerekeknek azt mondtam, hogy nehéz feladatot kaptam. Most megint elég nehéz feladatot kaptam. Feri hívott reggel 8-kor, pont 8 óra volt egyébként, mikor letettük, akkor 8 óra 1 perc. És azt mondja, hogy úgy emlékszik, hogy én 6-ára készültem. Hát igen, 6-ára készültem volna, ha a Tamás hagyott volna, mert ugye akkor hívott, hogy amikor még nem volt meg a leírt anyagom. Úgyhogy most reggel 8 órától kellett valamit összerakni, de ahogy énekeltük az énekben is, hogy az Úrra bízom sorsomat. Én úgy gondolom, hogy ma is van az Istennek üzenete számunkra, és hiszem azt, hogy valamennyi meg fog ragadni mindenkiben ebből a történetből is. Mikiás próféta könyvéből szeretnék egy részt felolvasni, és arról szeretném, ha elmélkednénk. Mikiás próféta könyvének a 6. fejezete elejétől a 8. versig. Mikiásról én sok mindent nem tudok. Annyit olvasunk a könyvének az elején, hogy 3 király idejében volt ő a próféta. Aztán ezen kívül én biztos van, aki többet tud nálam róla, de én ennyit tudok mondani nektek. De a könyvét olvasva akkor is küzdelem volt a nép életében, hol a gödörbe voltak, hol a hegytetőn voltak, mert attól függ, hogy milyen közel álltak az Úrhoz, milyen kapcsolatot ápoltak az Úrral. És itt arról olvasunk, itt a bevezető gondolat azt mondja, hogy a nép hálátlansága. Egy érdekes megközelítés ez, és engem ezért fogott ez meg. Olvasnám, ha látnám. Halljátok csak, amit mond az Úr. Kelj fel, perelj a hegyekkel, és hallják meg a szódat a halmok. Halljátok meg, hegyek, az Úr peres dolgait, és ti a földnek örök alapjai, mert pere van az Úrnak az ő népével, és az Izraellel is perbe száll. Én népem, mit vétettem te ellened, és mivel fárasztalak el téged, tégy vallást ellenem. Hiszen felhoztalak Egyiptom földjéről, és a szolgák házából megváltottalak, és előtted küldém Mózest, Áront és Máriát. Én népem, emlékezz csak, mit kóholt Bálák, Moab királya, és mit felelt neki Bálám, a Beor fia. Sittimtől fogva Gilgálig, hogy mégis megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit. Talán idáig. Először egy érdekes dolog. Jön az Isten a néphez, és az Isten számon kéri a népet. Azt mondja, hogy pereljünk. Mondjátok el, hogy mit rontottam el. Ti nép, ti, akik az enyém vagytok, mondjátok el nekem, hogy én, mint az Istenetek, mit rontottam el. Mi az, amit nem jól csináltam. És azt mondja, hogy mit vétettem ellenetek. Mi az, ami nem tetszik nektek. Kíváncsi vagyok rá. És akkor elmondja az Isten azt, hogy én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, a szolgaság házából, a nyomorúságból, a nehézségből, olyan áldások és olyan segítség közepette, amit valamennyien tudtok. Kézzel foghatóan ott voltam közöttetek, és mégsem működik valami közöttünk. Én úgy érzem, hogy a szombatiskolát folytatva, mert is a szombatiskolában olyan részletesen a Zsoltárok könyvén keresztül kielemeztük azt, hogy mennyire is szeret az Isten bennünket. Nem akarnám most megkérdezni, hogy ki az, aki nem olvasta el a szombatiskolát esetleg, de aki elolvasta a szombatiskolát, az egyértelműen láthatja belőle azt, hogy milyen az Isten. Egyszerűen megdöbbentő az, hogy az isteni szeretet meddig tud elmenni. Miért szeret bennünket az Isten ennyire?
sokszor azt mondjuk, vagy én magamnak azt mondom, hogy azért, mert az Isten ilyen. Az Isten nem tud másmilyen lenni. Nem tud egyszer mérges lenni és oda csapni, úgy, mint mi emberek. Miért nem? Miért nem? És említettem a szombatiskolában is, hogy Horváth Miki testvérünk mondta innen a szószékről egyszer, hogy ha egyest kap a gyerek az iskolába, akkor is hazavisszük. Mi szülők tudjuk így szeretni a gyerekeinket, az unokáinkat, van, aki már a dédunokáját is, ugye, Vali néni. De az Isten még tovább megy. Akik őt bántják, akiknek perük van az Istennel, azt is tudja szeretni így az Isten. És nem adja föl az Isten ezt a szeretetet. Csodálatos, nem? És amikor ezt az Isten elmondja a prófétának, és a próféta elmondja a népnek, akkor azt látjuk itt a 6. verstől, hogy a nép elgondolkodik. A nép úgy gondolja, hogy valóban igaza van az Istennek, mert megromlott a kapcsolatunk, és mi hagytuk el az Istent. De hogy térhetünk vissza? Hogy térhetünk az Istenhez? Hogy mehetünk az Istenünk elé? És azt mondja itt a 6. vers, hogy mivel menjek elébe az Úrnak? Felteszi a kérdést a nép. Hajlongjak-e a magasságos Istennek? Égő áldozatokkal menjek-e elébe? Esztendős borjakkal? Kedvét lelé-e az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olajpatakokban? Elsőszülöttemet adja mi az Úrnak? Vétkeimért? Vagy méhemnek gyümölcsét, lelkemnek bűnéért? Hogy csináljam ezt a visszatérést? Mit adjak az Istennek? És egy nagyon jó kérdés. Azt mondja, hogy kedvét lelére az Úr ezernyi kosokban. Egy helyen olvassuk, nem tudom most idézni, nem volt időm megkeresni, hogy azt mondja az Isten talán Ézsaiásnál, vagy valamelyik prófétánál, nem tudom, hogy nem gyönyörködöm az áldozataitokban. Nem kérek többet belőle. Minek? Éljetek úgy, hogy ne kelljen áldozni. Éljetek tisztán, éljetek igazan, hogy ne kelljen a bűnért áldozni. És itt is ugye felteszi a kérdést, hogy kedvét lelje az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olajpatakokban. Valószínű, hogy nem. Valószínű, hogy a mi Istenünk sokkal jobban örülne annak, hogyha a mi életünket úgy tudná formálni, ha megengednénk neki, hogy ne kelljen áldozatokat vinni neki. Ha lennénk engedelmesek, lennénk alázatosak, odaadóak, szolgálatkészek, szeretetteljesek, hogy ne kéne bocsánatot kérni embertársainktól, és ne kéne bocsánatot kérni az Istentől. És aztán ezek után jön a 8. vers, amióta én kinyitottam a Bibliámat, és ezt elolvastam, azóta a kedvenc ígém. Ez egy nagyon tökéletes és csodálatosan összeszerkesztett mondat. Azt mondja, hogy megjelentette néked, ó ember, az Isten, hogy mi legyen a jó. És én itt megállnék most ezzel a versen, mert ezt hasogassuk szét, amennyire csak lehet ezt a kijelentést. Hány ember éli úgy az életét, és én, ahogy a hétköznapokban beszélgetek emberekkel, azt mondják, hogy tehát én rendes ember vagyok, úgy gondolom. Jó lélek, jól csinálom a dolgaimat, segítek másoknak. És ez az ember úgy gondolja, hogy ő a jóban él. Ő egy jó ember. És én úgy gondolom, hogy lehet, hogy igaza is van. Mert eddig gondolta át az életét, eddig vizsgálta meg a dolgait, és arra az elhatározásra jutott, hogy ő egy jó ember. És egy másik ember is megnézi, és azt mondja rá, hogy ez egy jó ember valóban. Na de mit mond az Isten? És az Isten itt, ebben, ezen a ponton leírja azt, hogy mi legyen a jó. És ez úgy gondolom, hogy nekünk, bibliaolvasó embereknek ez egy fontos dolog. Tudjuk eldönteni azt, hogy az Isten szerint mi a jó. És azt mondja, hogy a jót kívánja. Mert ugye azt mondja, hogy mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőle. Tehát az Isten azt arra indít, hogy tanuld meg, hogy mi a jó, és ezt a jót kívánja tőled. Hogyha megtanultad, akkor vizsgázz le belőle. Most a gyerekeim nyomják éppen a vizsgaidőszakot. És az egyetemen is ez van. Meg az iskolában, mindenféle iskolában, az életiskolájában is. Amit megtanultál, apu, vizsgázz le. És a következő mondat az úgy kezdődik, hogy csak. Ez a csak, ez egy érdekes szó. De amikor a tévében látjuk a reklámot, akkor azt mondják a reklámban, hogy csak 1000 forint. Most ez a csak, ez van akinek sok, van akinek kevés. De én úgy gondolom, hogy ezt az Isten mondja, és az Isten szerint ez nem sok. Csak azt kívánja az Isten tőled, hogy az igazságot cselekedjed. Mit jelent számunkra az igazság cselekvése? Mi az igazság? Megtanultuk? Tudjuk?
Egy személy.
Igen. Jézus egyértelműen azt mondja az evangéliumban, hogy én vagyok az igazság. Na most ezt az igazságot cselekedni, azt a személyt cselekedni, vagy ezt a személyt követni, vagy lemásolni a dolgait, megtanulni tőle azokat a dolgokat, amit ő él, vagy élt, vagy cselekedett. És miután megtanultuk, utána cselekedni. Milyen bődületes gondolatok összefonódása, nem? Ez a pár szó, ami ebbe a versbe benne van, csodálatos. Egyszerűen nem lehet más tenni, csak gyönyörködni a Biblia egyetlen versében, hogy mi bele van sűrítve. Mennyi mindent át kell gondolni ahhoz, hogy az ember megértse ezt az egy rövid, vagy nem éppen rövid, de egy mondatot. Mekkora dolog ez számomra most, a 21. században az igazságot cselekedni. Pedig én azt hiszem, hogy ez egy létfontosságú dolog, létfontosságú kérdés a keresztény ember számára. Mert ezt kívánja az Isten tőlem, hogy cselekedjem az igazságot. Akkor ezt meg kell értenem, hogy micsoda. Ezen el kell gondolkodni, rágódni napokig, hetekig, hónapokig, akár évtizedekig is, hogy ez micsoda? Ez mekkora feladat? Múlt negyed évben a misszióról tanultunk. Próbáljuk meg a missziónkba beépíteni azt, hogy cselekedjük az igazságot. Aztán a következő dolog, szeressed az irgalmasságot. Egy másik hasonló ekkora falat, úgy gondolom. Szeretni az irgalmasságot. Mi az irgalmasság? Hogy tudnánk megfogalmazni egy rövid mondattal?
És szeretni a másik embernek a meglátni a másik emberbe Jézust, Jézusnak a cselekedetét, inkább én mondom, tehát figyelni egymásra, ne az én legyen, hanem a másik. Hálát tudjak adni a másik emberért. Hálát tudok adni és örülni a másik embernek, hát úgy tudjam, hogy azt aki lent van a földön, éppen azért, mert hajléktalan, vagy éppen nem a józanság miatt van lent a földön. Akár, szóval, akitől ne menjek el, hanem menjek oda. Jézus is mindenkihez oda ment. És Isten, ugye itt a szeretet, ez a, ugye az a önzetlen, az abatér, ahogy mondjuk. Isten maga a szeretet. És ami belőle átsugárzik, én azt használjam föl a másikra. Ez egyszerű kimondani, és érjem az erőt az Úrhoz, hogy én tudjam szeretni a másik embert. Mert bennünk nincs az, hogy hát van, de ugye amit, az a mész, az a önzetlen szeretet nem mindig.
Ugye, amikor az evangéliumban olvassuk azt, hogy oda megy a gazdag ifjú Jézushoz, és megkérdezi, hogy Mester, mi a legnagyobb parancsolat? Akkor Jézus nem felsorolja a 10 parancsolatot, hanem azt mondja, hogy figyelj, nincs 10, csak 2 van. Szeresd az Istent, és szeresd a másikat. És itt az irgalmasság, nem?
Úgy tudom szeretni magam is, mert magamat is kell, ehhez kell kérni Isten helyét. Mert csak akkor tudok szeretni és továbbadni a szeretet, ha magammal is Istennel kapcsolatban vagyok. Rendben vagyok, hogy úgy mondjam, a lelkem, a épülje lelki erőből beszél. A lélek által szól a lélek.
És szeretni az irgalmasságot. Tehát amikor én irgalmasságot gyakorlok mással, akkor érezzem magam jól. Ugye? Valami ilyesmit mondhat ez a megfogalmazás. Legalábbis számomra én így próbálom érzékelni, vagy értelmezni, hogy akkor érezzem jól magam, amikor a másikkal empatikus tudok lenni, együtt tudok érezni vele, és akarok neki segíteni. Az az igazi életforma. Az a felüdülés, a megkönnyebbülés. Én mindig, amikor egy ilyen gólduló emberrel találkozom, akkor legtöbbször kerülöm a tekintetét, és nem akarok vele beszélni. Mert én nem tudok neki mást mondani, csak azt, hogy barátom, ha akarsz előbbrébb jutni, akkor valamit tenni kell, és nem itt kell ácsorogni az utcélén, és kéregetni. Én ezt tudom mondani neki most lélekből. Az első pillanatra. De ugye vannak emberek, akik tőlem sokkal empatikusabbak ezzel az emberrel kapcsolatban, vagy ezekkel az emberekkel kapcsolatban is. Ők sokkal többet tudnak első lépésre is tenni ezekért az emberekért, de sose felejtem el, hogy biztos emlékeztek rá többen is a Feriékre, akiket onnan a Lóci barlangtól költöztettünk el, még annak idején Csizmadia Sanyi rendezte ezt a dolgot, és elvittük az összes cuccukat, felraktuk egy autóra, és elvittük az összes cuccukat odaföl a Malomvölgy környékére. És lepakoltunk, elment a teherautó, és eljött a dél. És eljöttünk is annyival ebédezni, és én eszem az ebédemet, és akkor jött a gondolat, hogy hogy tudok én most visszamenni ehhez az emberhez, aki éhes? És én meg jól laktam. És pakoltam egy éthordóba ebédet, neki is. És ő úgy köszönte ezt az ebédet, hogy én akkor azt mondtam, hogy ettől jobbat lehet, hogy nem is tudtam volna neki adni semmivel, csak ezt az ebédet. És ez nagyon jól esett nekem. Neki is biztos. És aztán a harmadik feltétel, amit üzen az Isten ma, hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Én azt hiszem, hogy erről is volt szó a szombatiskolában, és aki nem ült velünk a szombatiskolában, az lemaradt erről a dologról, de ez nem a reklám helye. Ez csak úgy mondom, hogy beszéltünk erről is a szombatiskolában, hogy mennyire tudunk alázatosak lenni az Isten fele. Mennyire tudjuk elfogadni az isteni vezetést. Az Isten próbálja az ember életét irányítgatni, vezetni. Ugye, már nem is jól mondom, mert először, amikor az Isten elindult az Édenben az ember után, amikor ugye azt mondta neki, hogy akkor menjél ki az Édenből, nehogy egyél az élet fájáról, hogy ilyen bűnösen is elveszetten örökké élj. És mikor kiküldte az embert az Éden kertjéből, akkor elindult utána, hogy az ember biztos legyen abban, hogy az Isten kézzelfogható távolságban van tőle. És próbálta hátulról irányítani az életét, de aztán, mikor eljön az idő, amikor az ember rájön arra, hogy nem jó ez így, hogy az Isten hátulról irányítja az életét, és akkor azt mondja neki, hogy Uram, gyere előre, és majd én jövök a te lábnyomodba, és követlek téged. Ezt ugye mi úgy hívjuk, hogy megtérés. Amikor helyet cserélünk az Istennel, és vagyunk már annyira alázatosak, hogy azt mondjuk az Istennek, hogy Uram, te vezesd az életemet, és legyen minden úgy, ahogy te akarod. És ehhez persze kell egy olyan mértékű istenismeret, egy olyan mértékű tapasztalatsorozat, amit megél az ember, és tudja azt, hogy ezt bátran kimondhatja. Olvastam a múltkor egy olyan könyvet, az a címe, hogy Mit kezdjek Istennel? Az utca embere nem tudja, hogy mit kezdjen az Istennel. Mi, akik már 5-10-20-50 éve keresztények vagyunk, mi már valamilyen mértékig tudjuk, hogy mit kezdjünk az Istennel. Olyan emberrel is beszélgettem, hogy azt mondta, hogy mit kezdjek az örök élettel. Hát megunjuk az életünket is, nem? Hát, nem. Ugye, ami korlátolt vagyunk, így gondolkodik először. De amikor az Isten megérteti velünk azt, hogy jó lesz ott lenni, fogunk tudni mit kezdeni az örök idővel is. Én biztos vagyok benne. És még egy gondolat itt az alázatossággal kapcsolatban. Énokról nagyon keveset tudunk. Talán 5 vers szak van, de lehet, hogy még 5 sincs, ugye Mózes első könyve foglalkozik Énok életével, de azt olvassuk róla, hogy miután megszületett a gyermeke, utána 300 évig az Istennel járt. Mekkora dolog az, hogy az Isten gyermekeket ad számunkra? Mekkora dolog az, hogy az a pici gyermek ragaszkodik a szülőhöz. És amikor a szülő ezt érzi, akkor meglátja azt, hogy nekem is van kihez ragaszkodni. Mint szülőnek. Vagy akár nagyszülőnek. ha van egy Istenem, akihez én ragaszkodhatok, akkor ez egy óriási lehetőség. És amikor én legalábbis így gondolom a magam fejével ebből a rövid élettörténetből, amit a Biblia felsorol, vagy ír Énokról, hogy amikor Énok ezt megérezte, hogy neki van egy olyan leszármazottja, vagy nem tudom kinek, egy gyermeke, akit ő szerethet, akkor őt is így szereti az Isten. És ez egy nagyon nagy dolog, én úgy gondolom. Ugye, Erzsike? Mindjárt kifolynak a könnyeid szegénykél. De tényleg így van. Igen, ez egy olyan lelki feltöltődés, ez egy akkora lelki ajándék, amit az ember az Istentől kaphat. És innentől fogva tudunk alázatosak lenni. Tudunk Istent szerető emberek lenni, mert kaptunk, és akkora dolgokat kaptunk, ami egy olyan reménységet, egy akkora erőt képez a belsőnkbe, ami csak azt mondja, hogy ragaszkodjunk az Istenhez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Én ennyit tudtam összerakni ebből a dologból ilyen rövid idő alatt, de talán maradt meg valami, ami elménkbe, lelkünkbe ebből. Hála legyen a jó Istennek, és tényleg én nem győzök hálálkodni neki, mert mindig van valami, amit üzenjen számunkra. Akárhol kinyitjuk a Bibliát, mindenhol van valami. Még ha a két könyv között nyitjuk ki az üres oldalt, azon is van egy üzenet. Álljunk meg, gondolkodjunk el, mert lehet, hogy éppen az életünk egy olyan szakaszában vagyunk, ahol semmi más üzenet nem kell, csak annyi, hogy gondolkodjunk el, hogy hol vagyunk. Köszönöm még egyszer, a Jóisten áldjon meg benneteket, és szeretném felhívni még egy gondolatra a figyelmet mindenkinek, hogy amikor még tavaly itt voltam, és azt mondtam, hogy mindenkinek azt kívánom, hogyha újévi fogadalma van, akkor fogadja meg azt, hogy gyermeki hittel forduljunk az Úrhoz. Ez az év, ez legyen ennek az éve valamennyiünk számára, hogy tanuljunk meg gyermeki hittel az Úrhoz fordulni, mert az a fontos, az a lényeg. Mert ez egy olyan erőt tud adni az embernek, hogy láthatjuk sokszor, még talán van egy pár perc, láthatjuk sokszor Izrael népét, vagy az Isten népét, amikor azért fordult el az Úrtól, mert nem tudta kimondani azt, hogy ez azért van, mert az Isten ezt mondta. Évától is, ugye, amikor megkérdezte az ördög, hogy valóban ezt mondta az Úr, csak azt kellett volna neki mondani, hogy igen, valóban, ez van. Ezt mondta az Úr, és én ezt ezért hiszem. És azért teszem, és ebből senki ki nem mozdított engem. És ez az alázatosság, ez a kitartás, és ez az álhatatosság legyen bennünk, mert ha nem ez lesz, akkor lehet, hogy elbukunk. Akkor lehet, hogy megbukunk a vizsgán, és gondjaink lesznek. Úgyhogy én ezt kívánom mindenkinek befejezésül, hogy a gyermeki hit az ne legyen felnőtt hit soha az életünkben. Amen.